16 óra.
Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vikol Kálmán zenepedagógussal Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Vikol Kálmán zenepedagógust. Mi Kálmánnal már több évtizede ismerjük egymást, úgyhogy engedjék meg a kedves hallgatók, a hallgatói család, hogy mi tegeződjünk a riport alatt. Kedves Kálmán, szerbusz! Nagy szeretettel köszöntelek a Mária Rádióban. Arról beszélnénk majd, hogy melyik az a szentírási idézet, amelyik legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai. Nagyon jól tudom, hogy egy szentírási idézettel készültél. Először szeretném, ha azt mondanád el a kedves hallgatóknak, a hallgatói családnak. Parancsolj, Kálmán!
Aki bennem marad, és én benne, az bő termést hoz, hisz nélkülem semmit sem tehettek.
Köszönöm szépen, és úgy gondolom, úgy sejtem, hogy ez volna valamilyen szép személyes történeted is, amit érdemes lenne elmondani, elmesélni nekünk. Szeretettel hallgatjuk a gondolataidat.
Igen, valóban eszembe jut az idézet kapcsán egy gyermekkori történet. Én Erdélyből, Székelyföldről származom, és a szüneteimet, a nyári vakációt nagyszüleimnél töltöttem falun. Ott kaptam rengeteg impulzust, rengeteg élményt, és egy alkalommal, nagyapámmal, lovas kocsival mentünk ki a határba. A lovak valami miatt megbokrosodtak, a szekér kerék bele ugratott egy kátyúba, és én a bakról a lovak közé estem. Nagyapám lélek jelenlétének volt köszönhető, hogy elkapott a bokámnál fogva és visszahúzott. Ott akkor akár agyon is taposhattak volna engem a lovak. Nem tudok elég hálás lenni a jó Istennek, hogy életben hagyott, és hogy azokat a talentumokat, amit kaptam tőle azóta, és azok az élmények, és azok az a tudás, amit az életben magamra szedtem, azokat megpróbálom mások épülésére, mások tanítványaim, a környezetemnek a segítésére adni, és azokat az élményeket és tudást, amit felhalmoztam magamban, csak a magam javára, hanem mások épülésére is kívánom, hogy szolgáljon.
Köszönöm szépen. Úgy tudom, te Erdélyből származol. Pontosabban honnan, Kálmán?
Kézdivásárhelyről mondják még Háromszék Párizsának is. Gábor Áron itt öntötte a 48-as, 42-es szabadságharc rézágyúit. Patinás székelyföldi város, a történelmi Magyarország talán mondhatjuk azt, hogy a legkeletibb városa. Egy udvarteres város, egy vásártér köré épült patinás épületek veszik körbe ezt a teret. Ez a központja is a városnak, a Vigadóval, a Városházával, a gyönyörű C múzeumával, ezekkel a gyönyörű udvarteres utcákkal, amelyek a Szélrózsa minden irányába, a főtérről, az épületek alatt kifele vezetnek a városból.
És a szüleiddel is itt laktam?
A szüleimmel is itt laktam, így van. Édesapám a fakitermelő vállalatnak volt a munkás klubjának a vezetője, igazgatója, és itt vezette a városi fúvózenekart. A családi hagyomány, hogy a apai vonalon mindenki zenélt, nagyapám Kolozsvári Egyetemen végzett, a Nagy Mózes gimnáziumnak volt a tanára, vezette a városi szimfonikus zenekart, fúvózenekart, több kórust is, és aztán így mindenki megfertőződött a családban, igen, a nagypapa révén, és hát a nagymama is, aki egyébként Jánosházáról, Vas megyéből származott, itt ismerkedtek meg. A bécsi döntés következtében a nagymamát, ugye, aki az Orsolyáknál Vézett Győrben, oda helyezték, a nagyapám meg Kolozsvárról érkezett ebbe a nagymúltú több száz éves gimnáziumba, és hát itt találtak egymásra aztán, és a házasságból 6 gyerek született. Az édesapám a második ebben a sorban. Igen. Édesanyám pedig a kézdivásár melletti gyönyörű gyönyörű kis fürdőhelyiségből, Hatolykáról származik. Itt értek engem a gyerekkori legnagyobb élmények, az anyai nagyanyám rengeteg mesét olvasott, itt a nagypapa gazdálkodott, és rengeteg állat, rengeteget segítettem a nagyszüleimnek, és így belenőttem ebbe a millióbe, és természetesen a városban, meg ugye a apai nagyszüleim, rokonaim pedig az iskolás éveimet kísérték, és egyengedték az utamat a tanulmányaimon. A keresztanyámnak sokat köszönhetek, Vikola Erzsébetnek, aki nélkül talán ma nem ülök itt ebbe a stúdióba, hiszen minden iskolai dolgomban ő volt az én mentorom és segítőm. Természetesen a zenei pálya az úgy amúgy adott volt, hiszen mindannyian zenéltünk, mindannyian zenéltünk, és hát én ugye hát imádtam a fuvol zenét, ugye édesapám tanított ezeket a fiatal középiskolás fiúkat, apukám részfúvós hangszereken játszik, de nekem valahogy a fafúvós, a klarinét inkább jutott, igen, és hát apukámnak volt egy remek barátja, akivel együtt csinálták ezt a zenekart, ugye Tóth János bácsi, aki egyébként második világháborúba is ott fújt a honvéd hadseregben, mint katona zenész, és hát ő volt nekem a tanárom,
az első meghatározó tanárom,
aki egyébként nem tanár volt, csak zenész, egyébként több hangszeren játszott, mert ezek a zenészek, ezek sokoldalúak voltak, tudom. Tehát ő hegedült is, szakszafonozott, klarinétozott, igen. Tehát egy nagyon...
Mikor mit kell csinálni,
és aztán természetesen gyerekként ugye belenőttem ebbe a fuvózenei életbe, és hát ott kezdtem el a kamarazenélést, illetve a zenekari zenélésbe vele nőttem, és hát természetesen mellettem ugye a Székelyföldön meghatározó a népzene, ugye a népi kultúrának az ápolása, és a népi táncokat is kísérni kellett, és hát oda is jó a klarinét, tehát igen, mindenképp sokoldalú hangszer, úgyhogy mindenhol lehetett használni. Aztán régi zenéltem is, volt egy Toborzó nevű régi zenekarunk, amit itt Magyarországon is folytattam ezt a hagyományt, és én is itt megalakítottam a kis népi együttesemet, amit Toborzó Citör együttesnek neveztem el a növendékekkel. Rengeteg élmény kapcsolódik a zenei élethez, hiszen lakodalmakba is jártam ifjúkoromba zenélni, és temetésekre is jártunk, a fuvózenekar nagy divat volt, hogy hát nem is divat, hanem inkább egy hagyomány, szokás. hogy fuvózenét is kértek, vagy népzenét is kértek, akár a temetéseket, de természetesen lakodalmakba, akkor még nem volt ez a nagy elektronika, ugye, hát a akusztikus hangszerekkel játszottunk, hogy persze, így mondjam, tehát a nagybőgű, a cimbalom, a brácsa, a hegedű, a harmonika, ezek voltak azok a hangszerek, amivel akár még az utcán is lehetett, az úti muzsikát is a lakodalmas menetet el lehetett kísérni, igen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor kerültél Magyarországra, és milyen körülmények között Erdélyből?
A tanítóképző elvégzése után azt még ott végeztem, a tanítóképzőt, óvó és tanító képzőt végeztem Kézdivásárhelyen, miután természetesen leszereltem a katonaságtól, minket még elvittek katonának rendesen.
Ott zenekarba kerültél?
Ott
vagy?
Sajnos nem kerültem zenekarban. Hát a 80-as évek diktatúrájában a magyar származású gyerekeket, azokat kicsit mellőzték, tehát minket inkább munkára vittek, mindesetleg ilyen. Volt rá precedens, hogy én a Fekete Tenger partján voltam katona, és a konstancai kikötővárosnak a katonazenekarának az egyik illetékese kijött ezekbe az alakulatokba, igen, és fölmérte, és én akkor ott bemutattam a dolgot, de sajnos származásom révén nem kerülhettem be. Édesapám még annak idején jóval korábban, ő viszont még a 60-as évek elején, ő viszont katonazenészként érte le a katonaságát, hogy így mondjam, tehát ő viszont ebben részt tudott venni. Akkor még nem volt ennyire elvadulva ez a rendszer. Na, szóval ott tartottunk, hogy 94-be kerültem át a tanítóképző elvégzése után. A család egyesítéssel a feleségem
ide nősültem
Magyarországra, így van. És hát két gyermekünk született, ha erre rátérhetek, elég nagyok most már.
Mekkorák a gyermekeid?
Hát a fiam, Kálmán Márton, ő most lesz 20 éves, nem sokára, és
ő mivel foglalkozik?
És ő a Budapesti Műszaki Egyetemen a gépészmérnöki karra.
Tehát ő nem az zenész pályát választotta.
De már gyorsan hozzá kell tennem,
hogy
remekül orgonál, és kántorkodik is, úgyhogy önálló koncerteket is ad, remekül muzsikál, együtt is szoktunk zenélni. Tavaly előtt az országos orgona versenyen bagdíjat kapott. Ő is büszke vagyok rá, mert nagyon szép.
Teljesen jogos.
De örülök annak, hogy egy ilyen műszaki pályát választott, nagyon szereti a matematikát, fizikát, úgyhogy Marci egy nagyon sokoldalú fiú egyébként.
A lányom,
ő 18 éves.
Katarozália. Igen.
Ő a budapesti Jelki András ruhaipari szakközépiskolába érettségizett elmúlt nyáron, és még van egy éve neki, a szakmai éve van még, az ötöd év, és aztán ő nagyon jó rajzol, nagyon jó kézügyessége van, és ilyen pályára szeretne menni. Úgyhogy ő is megcéloz valamilyen ilyen irányú főiskolát.
Magyarországon te elkezdtél tanítani iskolába?
Természetesen én elkezdtem tanítani a 16. kerületben, és azóta is a 16. kerületben tevékenykedem. Hát több iskolába is tanítottam az évek folyamán.
Mint énektanár, mint zenetanár?
Tanító először, mint tanító.
Igen,
először,
tehát
mint tanítóbácsim, ugye alapképzésem az óvó tanító. Tehát valahogy úgy sikerült az életem, hogy én az óvodától egészen a középiskoláig mindenkit taníthatok, aztán persze megszereztem több más diplomát is, ilyenek például, hogy elvégeztem Szegeden a román nyelvtanári szakot, ugye, és az később azt eredményezte, hogy az összes további megszerzett diplomámhoz a nyelvvizsga rendben volt, ugye, mert ez felső fokúnak minősül a tanári szak, és aztán természetesen a zenét azt nem szerettem volna így kallódni, tehát beiratkoztam a szegedi Juhász Gyula tanárképző főiskolai énekzene szakára, és ott azt 2002-ben elvégeztem. Onnantól aztán már természetesen, mint énektanár is
egyenes út vezetett
az általános iskolákba, ahol nagyon szerettem ezt az iskolák kórus életét, hogy itt nagyon sok szép eredményem van a gyerekekkel, a gyerekkórusaimmal, több nemzetközi versenyen vettünk részt, nagyon sokat vittem őket mindenfelé, mindenhol előfordultunk. Hát ezek ugye nem feltétlenül zene tagozatos iskolák, ugye ezek rendes, normális általános iskolák voltak, nagyobb részt, ahol tanítottam, és mindenhol egy 50-60 tagú gyerekkórust mindig fel tudtam állítani, és meg tudtam mérettetni is néha ezt a fajta tevékenységemet, úgyhogy ez kiteljesítette a tanítás mellett az életemet, hogy mindig szerveztem hangszeres szakköröket, mindig szerveztem kórusokat, és hát egészen pazar sikerek születtek ebből, a gyerekeknek maradandó élményt adva azzal, hogy ők a Művészetek Palotája Bartók termében szerepelhetnek nemzetközi verseny, vagy nehogy Isten, eljutottam velük a Bazilikába is karácsonyi koncertre, vagy eljutottam velük Rómába például, és a Szent Péter Székesegyházba, a magyar misén például, ugye, ha lenne a magyar kápolnába, a Szent István kápolnába, énekelhettünk. Tehát ezek óriási élmények, amik ugye már ezt
a fajta
életemet
biztos
jelentették.
Úgy tudom, hogy a barátaiddal te aktív zenei résztvevője vagy szentmiséknek.
Természetesen ez a Szent Mihályon a ifjúsági katolikus közösséggel rendszeresen van egy kis zenekar és énekar, akikkel minden második vasárnap, hol a 9-es szentmisé, hol az esti 6-os szentmisén énekelünk, zenélünk. Úgyhogy ez egy nagy élmény, és hát kiváló zenészekkel vagyok itt is együtt, akik van olyan is, aki a Magyar Rádióba hegedül, tehát olyan is részt vesz ebben a kis egyházi életben. Egy ilyen kis közösség van, akikkel megéljük így a hitéletünket is ezeken a szentmiséken. Úgyhogy szolgálunk is egyben, és ugye az Isten dicsőségére énekelünk, zenélünk.
Igen, és utána egy nagy váltás történt, úgy tudom, az életedbe, hogy létrehoztad a Kálmán bácsi zenedélyét. Ha erről egy pár mondatot mesélnél, de előtte szeretném a Kálmán bácsi köszöntője című pár mondatos bemutatkozást felolvasni a kedves hallgatóknak. Érdemes jelentkezni hozzánk, hiszen a kiscsoportos tanulás előnyei megszámlálhatatlanok, nagyobb a magabiztosság, a közös zenélés élménye, kamarazenei élmények, közös éneklés, hangulatos vidám órák, mindezt úgy, hogy a szolfés tudás a hangszeres órákon fejlődik. Érdemes hozzánk jelentkezni, hiszen rengeteg rendezvényen szerepelünk, ahol mindig élményekkel gazdagodunk. Koncerteket adunk, csapatot építünk, ahol a zenede egy igazi közösségé kovácsolódik. Kálmán bácsi zenedéjében gyorsan és eredményesen lehet tanulni, ahol rögtön öröm a zenetanulás, ahol barátok várnak, és kikapcsolódás a zenei élet, ahol rengeteg program, koncert, kirándulás, utazás, különleges lehetőségek várnak a gyerekekre, és már barátok között tölthetik a nyári táborokban az idejüket. ahol értéket, tudást és életre szóló élményekkel, barátságokkal és tudással gyarapodnak. Pontosan milyen hangszereket tanítotok, és hol és milyen körülmények között, ha erről beszélném, mert úgy tudom, hogy van énekkar, van zenekar, például van citera, zenei előképző. Pár mondatba, Kálmán, hogy ezt bemutatnád.
Onnan kéne kezdjem, hogy nyaranta szerveztem a gyerekeknek nyári táborokat, ilyen zenetáborokat, és innen jött az ötlet 2016-ban egy rendkívül tehetséges és nagyon agilis kolléganőmmel úgy határoztunk el a zenetábor kapcsán, hogy mi lenne, hogyha ezt egy ilyen formába öntenénk, egy ilyen zenede formába öntenék, ami egész évben működne ez a zenei foglalkozás, és ne csak nyárra ezekre a zenetáborokra korlátozódni, ez a közös éneklés, közös zenélés, és így aztán elkezdtük megszervezni 2016 őszétől ezt a zenedét. És a zenedénkben először olyan hangszereket vettük, ami az én értek,
persze,
természetesen, és úgy gondoltuk, hogy azok a hangszerek, amelyek kicsit könnyedebben tanulhatók, ugye azokon hamarabb lehet sikereket elérni. Ugye hát ilyen volt a furuja, meg a citera, ami viszonylag rövid idő alatt már látszik
az eredmény,
és sikeres a gyerekek körében. Citerát, furuját kezdtünk el tanítani a kezdetben, aztán ugye ezekből a gyerekekből összejött egy úgynevezett kis gyerekkórus is, ugye, akiket állandóan vittem szerepelni is a citera.
Aminek természetesen te vagy a vezetője,
igen, és
ugye?
A Dórémi nevet kapta ez a gyerekkórus a keresztségben. Aztán következő évben gondoltuk azt, hogy jó lenne más hangszereket is bevenni. Idéntől beindult a gitár például, azt értem, egy kiváló tanár, gitártanár, művésztanár kollégám végzi, mivel a Kertvárosi Fúvózenekar Egyesületet is megalapítottuk, meg ugye a Zenede Alapítványt is létrehoztuk, így adott volt, hogy a zenekarnak a utánpótlását is el kellene kezdeni fejleszteni, biztosítani, és ugye idéntől előtt a klarinét például,
igen,
meg a zenekari tagoknak a külön próbája, például a részfúvósok és kiváló tanárkollégám, aki külön foglalkozik a trombitásokkal, és azt is idén beindítottuk, és hát tervezzük azt, hogy a fúvózenekarnak az utánpótlás keretét még jobban megalapozzuk, tehát még a jövőben még a mélyrezeket is, meg olyan ütőhangszereket is, annak az utánpótlását is meghirdetjük a gyerekeknek, hogy ezt is lehet itt nálunk tanulni, fejleszteni, és hát ugye rövid időn belül be lehet kerülni a zenekarba. Ez egy felnőtt zenekar egyébként, átfogóan a gyerekek.
Akkor életkortól
egészen szélsőséges, mert általános iskolástól egészen a nyugdíjas korokig.
Tehát mondjuk
a legfiatalabb zenekari tag az általános iskolás 7.-8. osztályos.
7.-8. osztályos, igen.
És hát a legöregebb az a nyugdíjas muzsikus,
13-14 éves.
Így van, és hát
egészen a
70-valahány korúk is van. Van, aki régi zenészek, akik nyugdíjasok és zenebarátok, akik szívesen jönnek és szívesen segítik ezt a munkát. Persze,
igen,
és programok indultak. Április 10-én volt az első próba. Hozzá kell tennem, hogy ez a zenekar működött 40 évig a zeneiskola égisze alatt, mint Mátyás Völgyi fúvózenekar, és aztán a diploma után, mert ugye én Szegeden megszereztem a fúvós karmesteri diplomámat, igen, és hát mint egy folytatni kívántam ezt a hagyományt, és így újjá szerveztem ezt, és kerületi zenekarként, kertvárosi zenekarként működünk, és hát az önkormányzat is mellénk állt, és támogat bennünket anyagi forrással is ettől az évtől újra. Úgyhogy
körülbelül hány gyerek jár hozzátok? Szabad ezt kérdezni?
Hát most nagyon pontosan megmondom neked, hogy 74 gyerekünk van ettől az évtől. Hát természetesen nem ennyivel indultunk, hanem
gondoltam,
2016-ban olyan 25-30 gyerekkel indultunk,
és ez határozott fejlődés.
Most már ez a harmadik év, és most már fejlődő tendenciát mutat, úgyhogy beindítottuk az előképzőt is az óvodásoknak, tehát van 7 tündérovodás, 6 évesek, akikkel ritmizálunk, énekelünk, dalt tanítunk, játszunk, stb., akik majd jövőre már csatlakozhatnak a hangszeres programokhoz, foglalkozásokhoz.
Tehát az életedet maximálisan zenetanítás, zeneoktatás tölti ki, ugye, Kálmán, hát, ha jól értem?
Igen, és hát ugye még ott van a felnőtt kórus is, a kerületi Korvin kórus.
Hát meg pláne.
Tehát van a gyerekek oktatása, van a gyerekkórus, van a felnőtt kórus és a zene. És hát mindezt nem tudnám csinálni egyedül, mert ugye kell egy háttér, ugye,
persze,
és hát meg kell említenem, és feltétlenül el kell mondanom, hogy ezt Ódorné Pesti Mónika látja ennek az egyesületnek, és a alapítványnak az egész hátterét, az összes adminisztrációt, a szülőkkel való kapcsolattartás, a programok szervezésében óriási oroszlán része van a kolléganőnek, úgyhogy ezt így lehet ezt csinálni.
Ez egy nagyon szép feladat, amit csináltok ti ketten. Most engedd meg, hogy a legutolsó kérdést, szerintem az egyik legnehezebb, feltegyem neked, hogy a hit a Jóisten mit jelent neked a mindennapjaidban, és mennyire határozza meg az életedet, Kálmán?
Valóban nehéz kérdés, de hadd kanyarodjak vissza megint a gyerekkoromhoz, hogy mennyi mindent kaptam akkor, azokban a nehéz időkben, amikor ugye a diktatúra éveiben voltam én gyerek, és hogy milyen sokat jelentett azt, hogy szombatonként hittanórára járhattunk. Kézzivásárhely minden szombaton, és ott olyan papok, olyan lelki támaszok voltak nekünk ezek a egyházi emberek. Tényleg abban az időben nekünk ott Székelyföldön a magyar irodalmat, a magyar történelmet belopták az életünkben. Voltam első áldozó, aztán bérmálkozó, és ezek, amik ott történtek velem, ez meghatározóak a későbbiekben is. És azt gondolom, hogy nem is tudnék úgy élni, hogy ez nincs az életemben. Ez az élet, a hitélet nincs meg.
Nagyon szépen köszönöm neked ezt az érdekes beszélgetést, és engedd meg, hogy tőled és a Mária Rádió hallgatóitól is elköszönjek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, én köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen.
Kálmán zenepedagógussal Molnár Péter beszélgetett.